Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Karcub János, az RSM adóüzletágának vezető menedzsere. Témánk szintet lépett a hazai transzferár szabályozás, az aktualitása pedig az, hogy 2025. december 23-án kihirdették, 2026. január 23-án pedig hatályba is lépett az az MGM rendelet, amelyik nem csupán a korábbi szabályokat frissítette, hanem érdemben új szintre is emelte a transzferárazást Magyarországon. Mi volt a jogalkotónak a célja?
A jogalkotó cél gyakorlatilag, tehát kimondottan az adminisztráció csökkentése volt a vállalkozói oldalon, illetve annak az elősegítése, hogy az adóhatóság minél hatékonyabban és pontosabban tudja vizsgálni a transzferárakat a cégcsoportok esetében. Tehát ehhez minél több információja álljon majd rendelkezésre, illetve a vállalatoknak azokról az ügyletekről, amikre nem vonatkoznak a könnyítések, azokról egy részletesebb és pontosabb adatszolgáltatást tegyenek a transzferár nyilvántartásban, illetve a társasági adóbevallás részeként benyújtandó adatszolgáltatásban.
Legutóbb ugye még a tervezetről beszéltünk, most itt a végleges szöveg, melyek a legfontosabb különbségek a tervezett és a végleges szöveg között, és van-e esetleg olyasmi, amire nem számítottak a szakértők?
Az elfogadott szöveg az nagyjából teljes egészében fedi az eredetileg nyilvánosságra hozott tervezetnek a szövegét, tehát ilyen jelentős változások nincsenek a felépítésben, illetve a 2026-os kötelezettségek tekintetében. Ami talán a legnagyobb módosítás az az átmeneti időszakra, vagyis a 2025-ös adóévre vonatkozik, ami talán most a leginkább érdekli a vállalkozásokat. Tehát ezeknél az eredeti szöveg szerint, vagy ennél az eredeti szöveg szerint a teljes transferár dokumentációra vonatkozott volna már az átmeneti alkalmazhatóság, de ebből kikerült a teljes transferár dokumentáció, és maradt a helyi dokumentum. Tehát előállt egy olyan helyzet, hogy gyakorlatilag a jogalkotónak a célja az volt, hogy ezeket a könnyítéseket már alkalmazhassák a vállalatok, nem csak a 2026-os évben, hanem a 2025-ös adóévben is, tehát választás szerint. Viszont itt a könnyítések azok csak a helyi dokumentum esetében léptek életbe, míg a fő dokumentumnál és az adatszolgáltatásnál a régi szabályok vannak érvényen. Tehát ilyenkor előállt egy olyan eset, hogy például hogy nem kell elkészíteni magát a helyi dokumentumot, tehát a legfontosabb részét a transferár dokumentációnak, de ugyanakkor egy fő dokumentumot és a társasági adatszolgáltatást el kell készíteni, akkor, hogyha mondjuk volt 100 millió forint feletti ügylete a vállalkozásoknak. Mert hogy ez a 100 millió forintos értékhatár még a korábbi transfer rendeletben volt, az új rendelet már egy 150 millió forintos értékhatárral számol, viszont itt az átmeneti időszaknál még a fő dokumentumra és az adatszolgáltatásra a 100 millió forint az irányadó, míg a helyi dokumentum esetében a választható érték az már a 150 millió forint. Tehát ez egy tényleges könnyítés, de ugyanakkor nem teljes egészében. Tehát ugyanúgy el kell készíteni azokat a háttérkalkulációkat, a számításokat, mi egymást, ami az adatszolgáltatáshoz szükséges, csak formailag ilyenkor a vállalatok már nem készítik el a helyi dokumentumot arra az ügyletre, amire vonatkozik. Tehát ilyenkor az előfordulhat olyan eset is, hogy egyáltalán nem készít a vállalat helyi dokumentumot, de hogyha nem áll rendelkezésre a fő dokumentum, vagy pedig nem történik meg a társasági adóban az adatszolgáltatás a 100 millió forint feletti ügylet esetén, akkor mulasztási bírságot szabhat ki majd az adóhatóság egy jogkövetési vizsgálat vagy adóellenőrzés során.
Tulajdonképpen az összkép alapján úgy lehet jellemezni a 2025-ös évet, hogy az egyfajta hibrid időszak volt. Hogyan kell ezt konkrétabban elképzelni, és miért volt ez fontos a cégeknek, vagy miért fontos még akár most is a cégeknek?
Tehát itt igazából a könnyítés az, ami hibrid évet eredményez, tehát hogy talán ez a legjobb kifejezésre, hogy hibrid év, mert hogy még nem feltűnik figyelembe egy az egyben az új szabályok, de már egy bizonyos része az használható. Tehát itt igazából ez egy pici adminisztrációs kanyítés, így már, hogy magát a helyi dokumentumot azt bizonyos esetekben nem kell elkészíteni, de fontos, hogyha valaki mondjuk azt választja, hogy az új szabály szerint készíti el a helyi dokumentumot, akkor annak minden elemét tartalmaznia kell. Tehát amit az új rendelet előírt, egy sokkal részletesebb hasznossági teszttől kezdve, a DEMP elemzésen át, igazából pontosan meg kell majd felelni itt a jogszabályi előírásoknak. De ugye ezt nem mindenre lehet alkalmazni, a fő dokumentumot még a régi szabályok szerint kell elkészíteni, illetve a társasági adott szolgáltatásnál sem készült kétféle nyomtatvány, tehát csak és kizárólag a régi rendelet szerinti ATP lapok az, amiket majd el kell készíteni, és be kell nyújtani a társasági adóbevallással idejűleg.
Ugye említettük azt, hogy az új rendelet egyszerre könnyít és szigorít is, melyek azok a pontok, ahol tényleg kevesebb lesz majd az adminisztráció?
Tehát igazából 2026-tól talán a legnagyobb könnyítés az értékhatárnak az emelése. Tehát az infláció gyakorlatilag elérte ezt is, és így a 100 millió forintot a jogalkotó az fölemelte 150 millió forintra. Itt azért egy nagyon nagy számú olyan kisebb ügylet fog kiesni a dokumentáció készítési kötelezettség alól, amik korábban azért elég nagy terhet jelentettek az adózóknak, tehát egy elég komoly adminisztratív munka volt szükséges ahhoz, hogy ezeket a helyi dokumentumokat elkészítsék, de ezek a kisebb értékügyletek ezekből kikerültek. A másik talán még nagyobb súlyú módosítás, hogy nagyon gyakran találkozunk a transferárazásnál olyan kifejezésekkel, hogy például költség plusz 5%-on történik maga az árazás, mert hogy az úgy valószínűleg jó lesz, vagy ez az irányelv itt a cégcsoporton belül. Most ez a költség plusz 5%, ez nagyon sok országban ismert, mint ilyen úgynevezett ilyen safe harbor, tehát ilyen biztonsági árazás, hogyha így lövik be magát a kapcsolt ügyletnek a díjazását, akkor az valószínűleg meg fog felelni a szokásos piaci árelvének, és nagyon sok országban nem szükséges benchmark tanulmányt, vagy bármilyen egyéb részletesebb elemzést készíteni ilyen esetekben. Tehát nagyon sokszor találkoztunk ilyennel, például a külföldi dokumentációkban. Ezek elsősorban az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatásoknál merülnek fel, és bár ismerte a magyar szabályozás korábban is az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatást, de azért érdemi könnyítésünk nem volt ehhez kapcsolódóan. Az új szabály ezzel a korábbi gyakorlattal teljes egészében szakít, tehát innentől kezdve itt Magyarországon is ismert lesz ez a safe harbor kifejezés a transferáraknál, tehát olyan szolgáltatásoknál például, ahol nem magas hozzáadott értékű tartalommal történik a szolgáltatás nyújtás, ott a költség plusz 5%-os árazási módnál valószínűleg nem lesz szükség benchmark tanulmánynak az elkészítésére, valamint maga a dokumentációs értesített formában készülhet el. Itt a benchmark tanulmánynak a benchmark tanulmány aluli mentesség az azért egy elég nagy könnyítés, mivel ez egy költséges és időigényes része a transfer elemzésnek, tehát hogyha ezt mondjuk ki lehet hagyni bizonyos ügyeteknél, azért az egy egyértelmű könnyítés itt a jövőre nézve.
A német nyelv használatát illetően is volt némi bizonytalanság a tervezetnél. Mi lett végül a döntés, és kiket érint ez leginkább?
Igen, eredetileg itt a transfer dokumentáció az négy nyelven készülhetett, tehát a magyar nyelvet, hogyha mondjuk angolul, németül vagy franciául készült, akkor az adóhatóságnak el kellett fogadnia, mint teljesítés. Tehát, hogy elkészült hatályidőre a transferált dokumentáció a törvényben, vagy a szabályban előírt módon. A tervezetnél kikerült a német és a francia nyelv a tervezet szövegéből, és már csak a magyar és az angol nyelvek kerültek meghatározásra, mint elfogadott nyelvek. A jóváhagyott, vagyis elfogadott szöveg, viszont már ismét tartalmazza a német nyelvet is, az azért valószínűleg azért került vissza, mert hogy elég szoros a kapcsolat itt a magyar és a német ipar között. Nagyon sok olyan cégcsoportja van, cégcsoport rendelkezik magyarországi lányvállalattal, akinek a központja Németországban található, és ők nem minden esetben mondjuk angolul készítik el a fő dokumentumot, amely egy cégcsoportra vonatkozik, hanem német nyelven. Most ebben az esetben most már nem lesz szükség arra, hogy ezt lefordítsák angol vagy magyar nyelvre, tehát a német is ugyanúgy elfogadott nyelv lesz majd a jogszabály szerint.
Akkor ez sok vállalkozásnak segíthet, hiszen ahogy említettük, a transferárazás itt Magyarországon nagyon sok olyan céget érint, amelyiknek az anyacégével kapcsolatosan kell ezt a dokumentumot prezentálnia, és az anyacég pedig német.
Igen, tehát itt gyakorlatilag a fő dokumentumnál jelent ez egy nagyon nagy segítséget, de egyébként lesz egy másik könnyítés is, hogyha már az előbb a könnyítésekről beszéltünk, ami a fő dokumentumot érinti. Tehát ugye ez egy olyan dokumentáció, amit a teljes cégcsoportra el kell készíteni, tehát amiből mondjuk az olvasó, jelen esetben mondjuk a helyi országnak az adóhatóságai pontos képet fog arról kapni, hogy mivel is foglalkozik a cégcsoport, ezen belül mondjuk a esetünkben a magyar vállalat az hol helyezkedik el az ellátási láncban, milyen hozzáadott értéke van, mi a pontos tevékenysége, stb. Tehát ebből egy darab dokumentumot kell elkészíteni. Most az eddigi korábbi magyar szabályozásnak a sajátossága volt, hogy a 100 millió forintot elérő kapcsolt ügyetek esetén, hogyha nem volt értelmezhető mentességi szabály, akkor el kellett készíteni a transferált dokumentációt, ami állt a fő dokumentumból és a helyi dokumentum vagy dokumentumokból. Tehát 101 millió forintos ügyletnél már nagyon sok esetben kérhette, vagy kérte is az adóhatóság a fő dokumentumot, de még például a külföldi országnak a szabályai szerint mondjuk nem volt kötelezett a cégcsoport ezt a fő dokumentumot elkészíteni. Tehát ilyen esetekben a magyar vállalatnak kellett ezt összerakni, vagy neki kellett gondoskodni arról, hogy rendelkezésre legyen ilyen fő dokumentum, különben mulasztási bírságot szabhattak ki rá. Most a különböző országokban mindenhol ugyanazt jelenti nagyjából az OECD országokban a fő dokumentum vagy master file-nak a fogalma, viszont ennek az elkészítési kötelezettsége az teljesen eltérő. És így nálunk is bejött egy olyan könnyítés, hogyha például a dokumentálandó kapcsolt ügyleteknek az összértéke, tehát a kumulált értéke, az nem éri el az 500 millió forintot, akkor nem lesz szükség a fő dokumentum elkészítésére 2026-ban és az azt követő években. Tehát 2025-ben még fontos, hogy ez nem alkalmazható, ez a mentesség.
Mikor kell foglalkoznia egy magyar vállalkozásnak a fő dokumentum elkészítésével, vagy kell-e egyáltalán foglalkoznia?
Tehát gyakorlatilag, hogyha az előbb említett mentesség, az mondjuk nem alkalmazható itt a vállalat esetében, tehát hogyha volt 500 millió forintot elérő, vagy meghaladó, kumulált kapcsolt ügylete az adott adóévben. Most nem kell minden egyes számlázást összeszámítani, tehát nem kell minden kisértékű ügyletet belevenni ebbe az összeadásba, hanem itt csak a dokumentációs kötelezettség alá eső ügyleteket kell figyelembe venni. Tehát azok, amik a szokásos piaci áron számítva elérték, vagy meghaladták a 150 millió forintos új értékhatár szerinti dokumentációs kötelezettséget. Tehát, hogyha voltak dokumentálandó ügyletek, azoknak az összértéke az elérte, vagy meghaladta az 500 millió forintot, akkor egy fő dokumentumot azt el kell készíteni a magyar vállalatnak is. Független attól, hogy a cégcsoport központilag készíte ilyet, vagy sem, tehát egy magyar vállalatnak prezentálnia kell tudni egy fő dokumentumot. Van egy könnyítés azért, ami nagyon régóta megvan a magyar szabályozásban, hogy míg a helyi dokumentum esetén szorosan kapcsolódik gyakorlatilag a társasági adóbevalláshoz a helyi dokumentum, tehát ebben kell rögzítésre, hogy volt-e szokásos piaci árak eltérése miatti adólag korrekció, vagy sem a társasági adóbevallásban. Ezért ez nagyon fontos, hogy ennek el kell készülnie a TAU bevallás benyújtásának napjáig. A fő dokumentum esetében viszont, mivel rendszerint nem a magyar lányvállalatoknak a feladata, hogy ezeket elkészítsék, vagyis nem az lenne. Nálunk van egy könnyítés, hogy nem 5 hónap, hanem 12 hónap áll rendelkezésre a fő dokumentum elkészítésére. Ez azt jelenti, hogy itt a 2025-ös év esetében legkésőbb 2026. december 31-ig kell ezeknek elkészülni.
Ezt a bizonyos fő dokumentumot, ezt minden évben el kell készíteni, mert mondjuk, hogyha 12 hónap áll az elkészítésére rendelkezésre, akkor lényegében úgy képzeli el az ember, a laikus, hogy más se csinál egy vállalkozás, csak a fő dokumentumot készíti el évről évre, vagy azt frissíti. Ugye azt csak elég egyszer elkészíteni?
Sajnos nem elég, tehát mivel hogy változhat a társaságnak, meg a C-csoportnak és a tevékenysége, ezért az az elvárás itt a törvény, vagy jogalkotói oldalról, hogy ez minden évben elkészüljön. Tehát itt a 2024-es fődokumentum áll majd csak rendelkezésre 2026. december 31-én, akkor egy akár 5 millió forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhatható a hatóság, mert tapasztalataink szerint már egy jó ideje nem csak megnézik, hanem részletesen végig is nézik a fődokumentumot, amit vagy a cégcsoport, vagy a magyar lányvállalat készített.
Ezt jellemzően az adóhatóság nézi végig? Az adóhatóság revizorai?
Igen, tehát itt azért a fődokumentumban nincsenek az adóalaphoz közvetlenül kapcsolódó információk. Ez egy kötelezettség a vállalkozásokkal szemben. Akkor igenis készítsék el a magyar jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemekkel, és hogyha nem készítik el, akkor mulasztási bírságot szabhat ki. Az előbb említett 5 millió forintot, ami egy maximum érték. Tehát hogyha mondjuk részlegesen azért jó a fő dokumentum, akkor rendszerint egy ennél alacsonyabb mulasztási bírságot szabnak ki, amennyiben úgy látják, hogy ez nem felel meg pontosan a magyar jogszabályi feltételeknek, de mondjuk a cégcsoport ezt elkészítette, csak nem pontosan a magyar előírásoknak megfelelően.
Van egy technikai rész, amelyet összevonási tilalomnak hívnak. Miért okozhat ez fejtörést a nemzetközi cégcsoportoknál?
Nálunk van egy elég szigorú szabályozás, ez már nem új keletű, tehát ez nem a mostani 45/2025-ös engedélyrendelettel került be a transferárazási gyakorlatba, hanem ez már létezett a korábbi rendeletnél is. Csak most itt ez még további szigorításra került. Tehát ennek a lényege, hogyha például egy cégcsoporton belül az értékteremtési lánc úgy néz ki, hogy egy magyar lányvállalat az megvásárolja az anyagot, abból egy terméket gyárt, majd visszaadja ugyanúgy a kapcsolt vállalatnak az elkészült terméket, akkor nagyon sok esetben a külföldi cégcsoportok ezt a központilag elkészített dokumentációikban ezt nettósítva nézik. Tehát igazából egyként nézik a teljes tranzakciót, mint hogyha csak egyetlen egy ügyletről beszélnénk, és nem pedig külön anyagbeszerzés, meg termékértékesítésként vizsgálják. Tehát igazából ez logikailag abszolút indokolható, és érthető, hogy valaki miért így tekint egy tranzakcióláncra. Viszont itt a magyar jogalkotó azt szeretné ezeket az ügylet részeket külön-külön is megvizsgálni, hogy azok megfeleltek-e a szokásos piaci ár elvének, tehát hogy piaci áron számoltak el egy anyagbeszerzésnél, és magánál a termékértékesítésnél is külön-külön. Hogyha ez összevontan készül el, tehát egy darab elemzésként, akkor már említett 5 millió forintos mulasztási bírság itt is bejön, mert gyakorlatilag két helyi nyilvántartás közül egyetlen egy készül csak el a teljes tranzakcióra, miközben az adóhatóság kettőt szeretne majd látni. Tehát itt fontos, hogy az ellentétes irányú tranzakciók azok nem vonhatóak össze, és külön kiemelte már a régi jogszabály is, hogy az anyagbeszerzés és a termékértékesítés hiába kapcsolódik össze, azok például nem vizsgálhatóak összevontan, hanem külön-külön kell őket részletesen elemezni.
Mennyire felkészültek a hazai cégek arra, hogy megugorják az új transferár szabályozást?
Itt az új szabályozásban azért vannak olyan részek, amik így a tapasztalataink alapján azért elég nagy kihívás jelenthetnek a vállalkozásoknak. Tehát itt például van egy nagyon-nagyon fontos rész az új szabályozásban, ami ugyanúgy átkerült a jóváhagyott szövegbe is, mely szerint itt a szegmentációt, tehát itt gyakorlatilag a kapcsolt ügyletnek a jövedelmezőségét, az pontosan meg kell tudni határozni például egy összehasonlító elemzésnél. Tehát nem elég azt nézni, hogy mondjuk vállalati szinten mi beleestünk egy benchmark tanulmányba jövedelmezőségi oldalról, tehát nagyjából olyan profitunk volt, mint az iparági szereplőknek, tehát akkor így ebből következően közvetett módon az alkalmazott áraink is valószínűleg megfeleltek a szokás piaci árelvének. Tehát most már itt a feladat az lesz, hogy ezeket az ügyleteket gyakorlatilag kizárólag, tehát olyan jövedelmezőségi mutatókat nézzünk, ami ezeknek az ügyleteknek a pontos jövedelmezőséget meghatározzák. Tehát, hogyha van egy kapcsolt fél szembeni gyártási tevékenységünk, de emellett végzünk mondjuk kereskedelmi szolgáltatást is, akkor most már elvárás lesz, hogy szegmentálni tudjuk ezeket az eredmény kimutatás adatokat. Tehát pontosan meg tudjuk határozni, hogy mennyi volt a közvetlen és közvetett költsége ennek a gyártási tevékenységnek, az árbevételhez kapcsolódó a kapcsolt ügyletnél, és mennyi volt, ami a függetlennél. Tehát nem lehet most már egy összevontan vizsgálni vagy elemezni, hanem már olyan kontrolling és számítási rendszerre lesz szükség, ami ezeket a kapcsolt ügyleteket pontosan meg tudja majd jeleníteni, hogy milyen eredménnyel zárták az adott adóév végén. Tehát ez egy elég nagy kihívás, mivel hogy nem minden kontrolling rendszert készült erre fel, tehát nagyon sok esetben egyáltalán nem lehetséges, vagy nem lehetséges a jelenlegi rendszerrel ez a szegmentálás, vagy pedig, hogyha lehetséges is, akkor azt nagyon sokáig, nagyon egy adminisztrációs teherrel, gyakorlatilag ilyen Excel táblák alapján próbálták meghatározni a vállalatok. Most ez egy elég nagy kihívás lesz, tehát van több olyan része is a transfer rendeletnek, ami mondjuk új, de azok talán nem voltak annyira újdonságok így a transferrendelési gyakorlat szempontjából, mint maga a szegmentálás és a számviteli rendszernek az összekapcsolása itt a transfer elemzésekkel.
Mi tanácsolható annak a cégnek, amelyik úgy érzékeli, hogy nem tudja megugorni teljes mértékben a jogalkotó elvárásait?
Itt nagyon fontos, hogy ezt tehát mindig szerintem mindenki elmondja a transzferázási gyakorlatnál, vagy a kérdéseknél, vagy a témáknál, hogy ezek nem egy nagyon rövid időn belül kivitelezhető sem a maga a dokumentáció, sem pedig a háttérelemzés. Tehát, hogy ez megfelelő minőségben és tartalommal rendelkezésre álljon, és ne nézzünk esetleg szembe egy adóbírsággal, vagy mulasztási bírsággal egy adóellenőrzés során. Tehát ezekre hagyjunk elég időt, és talán már most sincs elegendő idő ahhoz, hogy egy megfelelő és új kontrollig rendszert így végig lehessen verni gyakorlatilag a cégcsoporton belül, mert azért nagyon nehéz ezt lekommunikálni, vagy nagyon nehéz meggyőzni erről a vállalatcsoportot, hogy igen, a magyar vállalat érdekében végezzenek olyan fejlesztéseket, amivel ezek a szegmentációk például megfelelően elvégezhetőek. Tehát ez azért egy elég nagy kihívás, mert kihívás ez magának a számviteli folyamatoknak és a kontrolling folyamatoknak az átalakítása, hogy teljes egészében megfeleljenek ennek az új jogszabályi előírásnak. Tehát ez nem egyszerű feladat, és nem is egy nap alatt vagy egy hónap alatt kivitelezhető, ezért mindenképpen azt javasolnám, vagy javasolják általában a tanácsadók, hogy erre azért hagyjunk elegendő időt, tehát már most kezdjék el a vállalatok a felkészülést és a belső rendszereiknek az átalakítását.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Karcub János, az RSM adóüzletágának vezető menedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.